Folytatódik a hazai fakitermelés körül kialakult pánik, a kormány ide vonatkozó rendelkezésével nem mindenki ért egyet. Az erdőgazdaságok nyugalomra intenek, viszont a természetvédők tiltakoznak. Meddig megfelelő és elégséges a fakitermelés, az erdők mekkora hányada szolgálja a lakosság ellátását, és milyen mértékben enyhíti az energiaválságot, a fa tüzelőként való felhasználása, az ökoszisztéma működéséért érzett felelősség és az energiaválság ilyentén enyhítése megférnek-e egymás mellett. Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégünket, Toldi Ottót, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No, hát kezdjük azzal, hogy van-e bármilyen válság a fakitermelés tekintetében most Magyarországon. Nagyon sokféle hírt olvasni ezzel kapcsolatban. Nyilván egymásnak ellentmondó információk is megjelennek.
A fakitermelés terén most nincsen válság, szűkösség van, kínálati szűkösség van. Általában az a jellemző egyébként, és ez a veszélyhelyzeti intézkedés a kormány részéről ezt is célozza, hogy érdekes módon régebben, 2010 előtt a földgáz árával nagyon túlszorosan mozgott együtt a tűzifa ára, aminek az lett a vége, hogy ugye ott akkor nem volt ilyen, hogy rezsipolitika, és ugye a lakossági fogyasztók ütemesen kapták az egyre magasabb számlákat, ami elérte a nyugat-európai árszínvonalat, az akkori nyugat-európai árszínvonalat, ezt ne felejtsük el. És ugye igazából a tűzifa nem jelentette egy alternatívát, mert érdekes módon mindig követte a földgáz áremeléseket, lakossági földgáz áremeléseket, és érdekes módon éppen csak egy picivel lett kevesebb a végére, tehát igazából nem jelentett kiutat a földgáz csapdából. Ugye nyilvánvaló, hogy ennek a mostani veszélyhelyzeti intézkedés, ez egy tipikusan egy energetikai veszélyhelyzeti intézkedés, ennek az egyik célja az, hogy ez az árspekuláció ne tudjon megint megtörténni, tehát bőségesen álljon rendelkezésre tűzifa a kínálati oldalon, ugye ez az egyik oldal, de azt tudni kell, hogy nyilván ez egy összehangolt intézkedéssorozat, ezek az energiaveszélyhelyzeti intézkedések között összefüggés van, van egy exporttilalom is a tűzifára, van egy olyan intézkedés is, hogy a lakossági lignit és szénbányászat is emelkedni fog a jövőben, újraindul a Mátrai erőműnek az összes lignites blokkja, ami a földgáz kiváltásában segít, tehát azt kell látni, hogy ez az intézkedés azt a helyzetet célozza, emlékezzünk, ugye nemrég fordult elő éppen, hogy a Barátság kőolajvezeték, ami Ukrajnán keresztül érkezik, itt az ukránok, most nagy ne menjünk bele abba, hogy miért vagy hogy, de a lényeg az, hogy kihasználva ezt a földrajzi geopolitikai lehetőséget, hogy ez a vezeték rajtuk keresztül megy, leállították, és ugye az a szerencsénk, hogy a MOL-nak is vannak tartaléka, és vannak veszélyhelyzeti tartalékok az országban, és ez a körülbelül egy hetes olajszállítási szünet, ez nem jelentett túl nagy problémát Magyarországnak, de bármikor bekövetkezhet ez a földgáz esetében is, hiszen a testvériség vezeték is ugye Ukrajnán keresztül érkezik, és ugyan mi abból most jelen pillanatban nem kapunk gázt, ez már régóta úgy van, több éve úgy van, hogy a török áramlaton keresztül érkezik hozzánk az orosz-magyar hosszú távú szerződés alapján érkező gáz, de akkor is kialakulhat Európában egy olyan földgázhiány, ami Magyarországra is súlyos hatással van, és ez az intézkedés az összes többi energiaveszélyhelyzeti intézkedéssel ennek a lehető elé megy. Tehát, hogy ugye Magyarország pontosan a elmaradottabb, hátrányosabb helyzetű kistérségeinkben jellemző fűtőanyag ma is a szilárd tüzelőanyag, aminek a nagy része tűzifa. Az ország három kistelepülésének a háromnegyede ezzel fűt, ahol ma is sajnos még jelen van az energiaszegénység, és el tudjuk képzelni, hogyha nem lesz földgáz, akkor nem lesz máshoz nyúlni, de ők tudnának tűzifával tüzelni.
Illetve tehát, bocsásson meg, az újépítésű családi házaknál is a kandalló beépítése ma már az már egy természetes dolog, tehát egyre többen használják télen.
Így van, tehát a magyar családokra is hál' Istennek jellemző, a többségére is jellemző a két lábbal a földön állás, minden család megcsinálta a maga energiastratégiáját, és ugye vannak alternatívák, van, ahol a földgáznak egy kondenzációs klímaberendezés az alternatíva, hiszen mínusz 20 fokig ott azzal is lehet fűteni, vagy egyéb más villanyáram alapú fűtési mód. És hát bizony nagyon sok helyen meghagyták tudatosan a régi cserépkályhát. Elsősorban vidéken az ugye jellemző, hogy az ország lakosságából 4 millió embert érint máig is a szilárd tüzelőanyaggal való fűtés. Tehát ez egy nagyon komoly szám. És hát elnézést, egy kis oldalszúrás, hogy nagyon fontos az erdő egészsége, nagyon fontos az élőhelyek megőrzése, de talán gondolhatunk a hátrányos helyzetű kistérségekben élő energiaszegény polgártársainkra is, akinek ne következzen be az energiaveszélyhelyzet, tehát ne következzen be az, hogy nem lesz gáz, de ha bekövetkezik, akkor rajtuk segítenünk kell.
Nyilván itt kell majd megtalálni egy egyensúlyt, mindjárt beszélünk erről, és egy kis európai kitekintést tegyünk, leginkább Nyugat-Európára lennék kíváncsi, ahol a klímavédelem, a klímapolitika az talán nagyobb hangsúlyt kap, mint akár Közép- vagy Kelet-Európában, hogy ott például az erdőgazdálkodáshoz, a fagazdálkodáshoz, fakitermeléshez hogyan viszonyulnak?
Én annyiban módosítanám egy picit a kérdést, hogy az biztos, hogy retorikailag talán hangsúlyosabb a klímavédelem, és többször szerepel a médiában, és a belpolitikai csatározásoknak is egy lényeges eleme, de a magyar kormány azért, amikor teljesíteni kellett a célszámokat, mind az üvegházgáz kibocsátás terén, mind a megújuló energia, vagy dekarbonizált energiahasznosítás terén, akkor nem a szájhősök közé tartozott, hanem azok közé, akik amit megígérnek, számokat, azokat elérik. Tehát maradjunk abba, hogy azért Magyarország ezen a téren nem csak a retorika szintjén volt klímabajnok, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy a elvállalt célokat teljesítette. A Nyugat-Európában nagyon változó az, hogy ez teljesen függ az ország erdősültségétől. A dél-európai országokban nyilván sokkal kellemetlenebb a helyzet ilyen szempontból, hogy nagyon minimális lehetőség van arra, hogy tűzifát használjanak. Általában európai szinten jellemző a hiány. A tűzifa hiány és az építési faanyag hiánya. Ez egyszerre jellemző. Nyilván a klímaváltozás nem hagyta ezt a területet érintetlenül, nyilván a klímaváltozás megnehezíti azt, hogy az őshonos fafajokkal történő erdőtelepítés és erdőmegújulás úgy menjen végbe, ahogy azelőtt, évtizedekkel ezelőtt a klímaváltozás felgyorsulása előtt megszoktuk. De nyilvánvaló, hogy Nyugat-Európában nagyon fontos szerepe van az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, nyilván szinte nagyobb bevételük van a rekreációs tevékenységekből, mint a turisztikából, mint magából az erdőgazdálkodásból, de azt tudomásul kell venni, hogy az erdőgazdálkodás több évszázados múltra tekint vissza, és ameddig erdők vannak, és ameddig ugye jelen pillanatban így néz ki a földhasználat, ahol élünk, tehát mezőgazdasági területeknek kell lennie, tehát városoknak kell, településeknek, ipartelepeknek kell lennie, szükség van az erdőgazdálkodásra is.
Csak egy gondolatnyi kitérő, ugye van az a nagy svéd bútor áruház, amelyik, hogyha most jól láttam, tehát a kérdés az valójában az, hogy minden ország a saját fáját használja-e, vagy a saját erdőgazdaságát használja-e. Itt van ez a svéd bútor cég, amelyik, hogyha jól láttam, akkor most éppen a Romániában felnevelt fákat használja és adja el svéd termékként.
Hát igen, ez itt van a kutya valahol elásva, hogy ezek a cégek fölvásárolják a még viszonylag a saját erdőikhez képest olcsóbb kelet-európai faanyagot. Ugye ilyen szempontból ugye érdekes dolog, hogy Oroszország is rengeteg fát exportált az Európai Unióba, ott is hatalmas import volt. Ugye Románia egy tipikus ilyen hatalmas erdőkkel, sok jó minőségű faanyaggal rendelkező ország, és Ukrajna is természetesen a Kárpátok révén. hogy ezek a cégek bizony felvásárolják a kelet-európai faanyagot, és azt egy magasabb haszonért adják el. Ugye nyilván ez őket ez csak akkor hát zavarja, igen, ha politikai síkra lehet fordítani. Most a magyar erdőkért kell aggódni. Ők szemrebbenés nélkül megveszik a román fenyveseket és a kárpát-ukrajnai fenyveseket, szemrebbenés nélkül megveszik a szlovák fenyveseket, de most aggódnak a magyar erdők miatt.
Említette ugye, hogy egész Európára jellemző egyébként a tüzelőfa hiánya. Olvasom, hogy az Egyesült Államokban még a Covid alatt ugye nagyon megindult az építkezés, a házépítés, a lakásfelújítás, és ugye építőanyagként is nagyon sok fát használtak, egészen addig, míg nem hiány mutatkozott az országban, és az Egyesült Államok elkezdte felvásárolni az európai tartalékokat, illetve az európai készletet.
Így van. Azt azért élesen el kell válaszolni, ugye van az ipari minőségű fa, amit az építőipar használ, és van a tűzifa minőségű fa, ami nem alkalmas ipari hasznosításra, ez azért két külön piac, de itt most sajnos átfedés van olyan szempontból, hogy ugye a kereskedők abba a kategóriába adják el a faanyagot, aminek magasabb az ára, úgyhogy ha kell, volt ilyen a múltban. Én nem akarok most a mai napon, tehát a jelenből erre következések levonni, de a múltban volt olyan, hogy ipari minőségű fa is a erőművi kazánokban végezte, hogyha úgy tudták eladni, vagy úgy tudták magasabban elvárni, fordítva azért nehéz, tehát a tűzifából nem lehet ipari fát csinálni. De ez jellemző, igen, hatalmas amerikai fa felvásárlás indult meg. Ugye ott van ott ugye hagyományos gerendaház építkezések is zajlanak óriási arányban, és hát általában az a helyzet, hogy a klímaváltozás sehol nem hagyta ezt a szektort érintetlenül. Tehát ma már azok a ipari célra alkalmas kemény fák, amik időkben is tartósak és kevesebb tartósítószert igényelnek, ezek nehezen újulnak meg újból. Hatalmas befektetés ma már ezeket az erdőket újra telepíteni nagyon sok esetben, vagy lényegesen több pénzt igényelnek, és keresik. Ugye ők beálltak egy költségszintre, ahol tudnak működni. Most muszáj olyan nyersanyagokat keresniük, ahol az üzletüket fent tudják tartani, ha nem, akkor tönkre mennek.
Mennyire tudja egyébként Magyarországot mentesíteni, vagy inkább kisegíteni az energiaválságban a fatüzelés?
Ha nem lesz földgáz, ugye, mert ez az energiaveszélyhelyzeti intézkedés azt a helyzetet vetíti előre, hogy miután az idei fűtési szezonra már gyakorlatilag a lakossági fűtési igényre szolgáló földgáz már bent van a tárolókba, tehát a 2022-es fűtési szezonra a lakosságnak nem kell tartani a lakosság azon részének, aki földgázzal akar tüzelni, tehát a tüzelőben ez a 2023-as fűtési szezonról szól ez a veszélyhelyzeti intézkedés. Abban az esetben, hogyha például Ukrajna ugyanúgy a kőolajnál vissza akarna élni azzal a helyzettel, hogy a földgáz, az Európába tartó földgáz nagy része rajtuk zajlik, ugyan nekünk muszáj erre is fölkészülni, akkor is, hogyha a földgáz szükségletünk fel a török államlata jön be, de egy jó 30-35%-ot az európai piacról vesszük. És ugye 2023-ra ez kulminálódhat ez a helyzet, ha ez a gáz nem fog a rendelkezésre állni. Tehát, mint ahogy mondtam, 4 millió ember, tehát gyakorlatilag a magyar lakosság 40%-a ma is szilárd tüzelőanyaggal fűt. Az ország településének a 93%-a csatlakozott a földgázhálózatra. Ez 4 millió embert segít ki, plusz azok, akik kétlakiak, tehát tudnának fával is fűteni. Erre nekem sajnos nincsen számom, de a 40%-nyi, a magyar lakosság 40%-a az egy elég komoly érv így is, és valószínű, miután nő az igény a kazánokra, a kormány kazánprogramot is fog nem sokára indítani, kazáncsere programot és földgázról való leválást elősegítő fűtési programot is. Tehát nyilvánvaló számítanak még több még több.
Ugyanakkor ott van az a maradék 60%, akiknek nincs lehetőségük arra, akárhogyha a lakótelepeket nézzük, társasházakat nézzük, ahol nincs lehetőség, például a fatüzelésre. Nyilván egy része kívántható azzal, amit ön is említett, már ugye itt például a napenergia, vagy olyan klímaberendezések, amelyek alkalmasak gázhiány esetén a fűtésre is. Ugye a miniszterelnök októbert nevezte vízválasztónak, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak most versenyt kell futnia az idővel?
Én úgy érzem, hogy az idei fűtési szezon már biztos, hogy kicsit hanyat dőlhetünk azért ebből a feszültségből. Én úgy érzem, ráadásul ugye a földgáz felhasználásunk kiváltása érdekében sok egyéb intézkedés is történt, hiszen a Mátrai erőmű, hogyha valamennyi lignites blokk újraindul, az gyakorlatilag a földgáz tüzelésű erőműveinknek a felét kiválthatja, tehát a jelenlegi földgáz tüzelésű erőművi kapacitásunk felét kiválthatja, és további lehetőséget jelentene az, hogyha azok a régi földgáz tüzelésű erőműveink, amik még alkalmasak fűtőolajjal való működésre, azokat aktiválni lehetne, akkor gyakorlatilag kiváltható lenne az összes földgáztüzelésű erőmű az áramtermelésből is. A lakótelepi lakosságnak nem nagyon lenne sajnos más választása, csak valamilyen villamosenergia alapú fűtésre való átérésre, éppen azért, mert ugye ott elég jól állunk, tehát azokkal együtt, amit elmondta, a Mátra erőmű, a Tisza 2 erőműnek az átalakításával és újra aktiválásával gyakorlatilag a földgáztüzelés kiváltható valamennyire, és vagy legalábbis minimalizálható, és ezt kihasználva azért tudnánk lépni. Tehát van eszköz a kezünkben, ez a lényeg.
A lakótelepeknél, és egyébként, hogyha jól emlékszem, épp itt a harmadik kerületben valahol az Árpád híd környékén 10 emeletes házaknál szereltek, vagy házakra szereltek fel napelemet. Ez mekkora segítség?
A napelemeknél az a helyzet, hogy időjárás függően működnek, fűteni pedig egy borongós, sötét napon is kell, úgyhogy nagy, nyilvánvaló, hogy csökkenti a rezsit, és amikor működik, akkor segít. Ugye Magyarországon nem terjedt el az a módja az alkalmazásnak, hogy házilag beépíthető akkumulátorokkal együtt legyenek installálva, mert akkor ugye meg lehetne oldani, hogy egy olyan napokon, amikor túltermel a napelem, akkor elraktározni az akkumulátorokban, és hiány esetén elővenni sajnos nálunk. Ez a fajta alkalmazás nem terjedt el, de természetesen hazai forrás, megújuló forrás, tehát hazainak számít és megújulónak, csak sajnos kiszámíthatatlan bizonyos szempontból. Az időjárás függvényében működik. Természetesen, hogyha biomasszát alkalmazunk, az tőlünk függ, hogy van-e. Vagy pedig áramot, hagyományos előállítási módokkal, az ugye rendelkezésre áll.
Beszéljünk akkor a biomassza megújulóipari nyersanyagként és energiaforrásként való hasznosítására. Mi szükséges ahhoz, hogy ez egy Magyarország mértékű országban működőképes legyen?
Nézzük meg, hogy mire elég ez a tűzifa, ami rendelkezésre áll. Ugye az erdőinkben van kb. 400 millió köbméter faanyag, ami évente 13 millió köbméterrel gyarapszik. Ennek csak egy kisebb részét, olyan évi 7,5 millió köbmétert hasznosítottunk az elmúlt 10 évben. Ebből a 13 millió köbméterből körülbelül 3,5 millió köbméter az, ami tűzifa minőségű. Nézzük meg, hogy ez mire elég. Rövid távon ki kell belőle jönnünk, és ezért engedett a kormány előzőleg megkívánt, ugye a természetvédelmi szempontokat jobban figyelembe vevő szabályozásból, hogy ne alakuljon ki hiány. De ha egy picit előrébb nézünk, akkor van rengeteg olyan gyorsan növő biomassa energianövényünk, ami marginális, tehát mezőgazdasági célra korlátozottan alkalmazható termőföld, csak gyenge minőségű, tehát ezeken a területeken energiaültetvényeket lehet, akár egynyári növényekből, akár fásszárú energia növényeket lehet. Van 1,5 millió hektár olyan föld, ami mezőgazdasági művelés alatt állt, de már nem, tehát tehát nem parlagon, de nem tisztázott a rendeltetése, ami termelésbe fogható. Vannak olyan belvízes területeken, ahol a vízigényes energia növényeink, például nyár, energianyárak, energiafüzek termeszthetők lennek, és tudatosan kellene nagyon nagy, vagy itt van például olyan idegenhonos fajok, amik ugye vitatárgyát kérdezik, a smaragdfa például, ami hihetetlen biomassa produkcióra képes évente, egy felfokozott fotoszintézissel, igaz, hogy a talajra vigyázni kell, a talaj erő utánpótlást meg kell tenni, oda kell figyelni, de óriási mennyiségű biomasszát tud növelni, és ezek olyan energianövények, amik nem interferálnak az élelmiszertermeléssel, erre is oda kell figyelni, tehát azért ne kukoricaszár legyen az, vagy bármi, amit a karmázása bármire hasznosítható, hanem ilyen típusú növények, és erre rá kell állni, és akkor meg kell termelni ezekből azt a mennyiséget, mert megtudjuk, ami szükséges.
Ahogy most ön elmondta, nekem úgy tűnt, mintha ez egy kiapadhatatlan erőforrás lenne.
Hát azért megújuló. Azért megújuló, van 1,5 millió hektár, ami elvileg rendelkezésre, hogy ebből aztán mennyi a ténylegesen hasznosítható, az egy nagy kérdés, de ugye most 2 millió hektár az összes erdőinknek területe, szint majdnem meg tudnánk duplázni, ez nem erdészeti rendeltetésű lenne, hanem ipari ültetvények lennének direkt ilyen céllal, tehát nem kellene az ökológiai törvényszerűségeket feltétlenül itt számba venni, de hogyha erre szorulunk, erre is van megoldás. Ugye Magyarország rengeteg biomasszát tud termelni, hogy ezt most főleg élelmiszertermelésre használjuk, ez egy etikus és szép dolog, és ez az igazán szép rendeltetés a magyar földeknek, magyar termőföldnek, de hogyha szükség van, energiát is tudunk rajta termelni.
Európa egyébként hogy áll a biomassza kérdéséhez? Mennyire ebből használják?
Ugyanúgy, ahogy a fával, hogy hiány van. Tehát ahol jobban ráálltak a biomassza hasznosításra, például Németországban, ahol elég sok biodízelt is gyártanak, elég sok bioetanolt, biogázt, ott is beindult már az a folyamat, ugye a háború előtt, hogy kezdték fölvásárolni a közép-európai biomasszát. Tehát erre is egy olyan stratégiai erőforrásunk, amire vigyázni kell.
Hogy látja egyébként, hogy ezeknek a megújuló energiaforrásoknak a megfelelő felhasználása Közép- és Kelet-Európában mikor jöhet el?
Mindenképpen a fenntarthatóság a legfontosabb dolog. És azt eldönteni, hogy kell mindenképpen egy cselekvési terv, hogy lássuk, egy megvalósítósági tanulmány, hogy mi a jobb és fenntarthatóbb hasznosítása, gazdaságilag jobb és természetileg fenntarthatóbb hasznosítása az adott területnek élelmiszertermelésre, mezőgazdasági célra, vagy pedig energetikai célú biomassza termelésre.
Tényleg fél percünk maradt. A biomassza felhasználásával most azon túl, hogy ez egy környezetkímélő előállítás lenne, mi az, ami változna?
Én nem vagyok abban biztos, hogy a biomassa a hasznosítás az föltétlenül fenntartható, ha nem vagyunk elég óvatosak. A biomassa csak az üvegházgáz kibocsátás szempontjából környezetbarát, egyébként egy nem hatékony tüzelés esetén bizony nagyon sok levegőszennyező anyag kerül ki belőlük, tehát erre is nagyon oda kell figyelni. Itt is biztos, hogy szükség van az innovációra, hogy megfelelő környezetkímélő kazánok is legyenek.
Innen folytatjuk legközelebb. Az elmúlt szűk fél órában Toldi Otto, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatás vezetője volt a vendégem, akivel beszélgettünk részben a fakitermelésről, részben pedig arról, hogy a biomassza az hogyan tudna hozzájárulni például egy ország energiahatékonyságához. Valamennyi munkatárs